Kegyelmes Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk. Hozzád jövünk a hétköznapok küzdő teréről, onnan, ahol annyi emberi kegyetlenség zajlik, ahol annyi szeretetlenség, irigység, harag és háború dúl emberek között. Istenünk, te látod, sokszor mi is belekeveredünk az ilyen nem kívánatos helyzetekbe. Sokszor a mi gyarlóságunk, türelmetlenségünk, irigykedésünk, szeretetlenségünk az oka annak a háborúságnak, ami körülöttünk föllobban. De van, amikor akaratlanul sodródunk bele mások nyomorúsága, gyengesége, hibája és bűne miatt az ilyen helyzetekbe. Istenünk, mindenképpen szükségünk van arra, hogy a te soha meg nem szűnő és el nem fogyó isteni szereteted forrása újra és újra buzogjon és áradjon, és tudjunk mi abból ma is meríteni. Mert látod, emberi elménk, rációnk szintjén sokszor tudjuk, mit kellene tenni, hogyan kellene a jót választani. És bizony megvalljuk őszintén Pál apostollal együtt, hogy nincs mindig erőnk a jót választani. Mert két ember lakik bennünk. Az egyik akarja a jót, a szépet, a másiknak pedig nincs ereje azt véghez vinni. Ó, én nyomorult ember, kiállt fel Pál apostol és vele együtt mi is. Kicsoda szabadít meg minket e nyomorúságos testből? Kicsoda szabadíthat meg minket emberi természetünknek gyarlóságaitól? Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy gondoskodtál szabadítóról. Olyan emberfiáról, aki isteni hatalmánál fogva képes úgy beavatkozni a mi életünkbe, hogy az a javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtartót küldtél a bukdácsoló és mélybe zuhanó emberiségnek. Köszönjük, hogy ő lehet a mi süllyedező életünknek is a megtartója. Köszönjük hálaadással, hogy benne és általa adatik az az örök fundamentum, az a rendíthetetlen alap, akire építhetjük ingatag életünket. Azért, hogy megtartassunk, hogy az élet viharai el ne sodorjanak. Azért, hogy reménységünk mindvégig kitartson. Köszönjük hálaadással, hogy így kérhetjük most is. Nyisd meg számunkra az eget, hallasd a mennyei szódatot, és tedd engedelmessé a mi szívünket arra, hogy ezen a földön megcselekedjük akaratodat, mindnyájunk javára és örömére. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es énekünket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Oh.
Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét, mint az írva található az Ézsaiás próféta könyvében, a 30. rész 18. versében. Felolvasom Isten adventi üzenetét az Ézsaiás próféta könyvének 30. részéből, a 18. versből. Hallgassuk meg, figyelmes és csendes légy. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert bár az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert bár az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Drága testvéreim, advent idejében megszoktuk azt, hogy az ember várakozásáról beszéljünk. Mit várunk el egymástól, és mit várunk el Istentől? Ha a Szentírást átvizsgáljuk, akkor feltűnik az, hogy milyen sokszor van szó az ember elvárásáról Istennel szembe. És ha saját életünket megvizsgáljuk, akkor is hatalmas listát tudnánk összeállítani, hogy mit várunk mi el Istentől. Adjon termő jó időt földjeinkre, adjon egészséget, adjon sikert gyermekeinknek, mikor vizsgázni mennek, mikor házasságra készülnek, mikor külföldi munkára indulnak. Mit várunk el Istentől? Ha betegek vagyunk, gyógyulást, és még lehetne sorolni. Ha gyászolók vagyunk, vigasztalást. Ha magányosak vagyunk, akkor biztosítson valamilyen társaságot, közösséget nekünk. És bizony végtelenné lehetne azt a nagy elvárási listát folytatni, amivel mi oda tolakodunk, mondjuk is sokszor szemtelenkedünk Isten elé. Ha egy kicsit úgy őszinten fölleltározzuk a mi imádságainkat, azokban is felfedezhetjük, hogy a legtöbb az elvárás, a kérés Istentől. Na, testvéreim, most eljött az ide annak, hogy beszéljünk Isten adventjéről. Beszéljünk Isten elvárásáról. Ézsaiás próféta könyvéből hallottunk két igét. Az 5. részben azt olvastuk, hogy mit várt Isten Izrael népétől, Júda férfiaitól. Gyönyörű hasonlattal egy szőlőskertnek nevezi Izrael földjét, Izrael népét. És ő magát a szőlős gazdának, aki mindent megtett azért, hogy az ő szőlője jól teremjen. Azt olvastuk, vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett. Vártam, jogőrzésre és im lett jogorzás. Nagyon érdekesen, szójátékszerűen fordítja Károli ezt a verset. Várt Isten irgalomra és im lett siralom. Vagy ahogy az új fordítás, vagy a kecskeméti fordítás fogalmaz, szintén hasonló szójátékszerűen, csak hogy más kifejezéseket alkalmazva, amikor Isten várta a jogosságot, és lett helyette gonoszság, Isten várta a törvényességet, és lett helyette önkényesség. Nos hát, mit vár el Isten? Egy szőlőskertől joggal várja el a gazda, ha mindent megadott annak a szőlőskertnek, hogy jó gyümölcsöt teremje. Egy gyermektől joggal várja el a szülő, ha minden feltételt megadott és jó nevelést biztosított számára, hogy az a gyermek engedelmes legyen, jól teljesítsen, és hűséges maradjon a szülőhöz, még öregkorában is. Jogosak ezek az elvárások, akkor, ha előzetesen az elváró személy, legyen az Isten, vagy legyen az egy szülő, minden feltételt biztosított, és minden áldozatot meghozott azért, hogy valami gyümölcsét lássa az ő áldozatának. Most hát, a Szentírás néhány érdekes képpel illusztrálja azt, hogy hogyan vár reánk Isten. Mert hogy igenis vár rád valaki. Isten is vár rád, de az embervilágban is vár rád valaki. És jaj annak, akire már senki sem vár. Bizony, amikor lelkileg olyan mélységbe kerül valaki, úgy érzi, hogy Isten is elhagyta őt. Már Isten se törődik vele, Isten sem vár többé reá. Mert lemondott róla. Ezt fogalmazza meg Isten az Ézsaiás 5-ben, amikor várta, hogy jó szőlőt teremjen az ő szőlőskertje Izrael, és vadszőlőt termett. És akkor azt mondja Isten, parlaggá teszem, kerítését lebontom, hadd legeljék le, kőfalát elrontom, hadd tapossák le, nem fogják metszeni többé, nem fogják kapálni többé, tövis és gaz veri fel, és parancsolok a fellegeknek, hogy esőt ne adjon reá többé. Igen, ide is el lehet jutni. De nem Isten a hibás azért, ha ide jut Izrael szőlőskertje. Tudjuk, hogy Ézsaiás eme proféciája Krisztus előtt a 7. században hangzott el, akkor, amikor érett az asszír fogság. Majd később érik a babiloni fogság, amikor Nabukodonozor hurcolja el Izrael népét 70 évi fogságban. Amikor valóban leromboltatott a kőfal is Jeruzsálem körül, és még a Szent Templom is. És amikor gaz tövis verte fel a Szent Földet, mert nem volt, aki művelje azt. Igen, ilyen ítélet is zúdulhat arra, aki nem ismeri fel a kegyelem idejét, hogy miért is vár Isten reá. Jaj annak, akire emberi sikon már nem vár senki. Bizony, úgy születtünk mindnyájan a világra, remélhetőleg, hogy várt reánk örömmel valaki. És nem is egy ember, hanem minimum kettő, vagy netán még négy nagyszülő is, vagy esetleg egy-két testvér is. És örömmel nyugtázták, amikor megérkeztünk. Jaj annak, aki úgy jön a világra, hogy nem várták őt. Van ilyen is. Eszembe jut, 10 éves érettségi találkozónk, emlegettem már ezt az esetet, amikor mellém ült az egyik volt osztálytársnőm. Egyedül. Tudtam, hogy férjezett, és ugye érettségi találkozóra párosan illik menni annak, akinek már társa van. És kérdem, hogy miért egyedül? És ráadásul miért ilyen szomorúan? Hát azért, mert nem vagyunk jól. Most is egy veszekedésbe jöttem. És valószínű válás lesz a vége. A 20 éves találkozón megtudtam, hogy valóban el is váltak. De akkor a 10 éves találkozón még azt is hozzáfűzte, mikor egyedül ült mellettem szomorúan, hogy tudod, én úgy jöttem a világra, hogy engem nem várt senki. Mert én egyedüli gyereke vagyok a szüleimnek, de még ezt az egyet sem várták. Tudod, anyám tanárnő volt, apám ügyvéd. Karriert akartak maguknak. És én csak az útjukban voltam, és ezt mindig is éreztették velem, hogy nem várt gyermek vagyok számukra. Testvérek, akkor döbbentem rejá, alig 29 évesen, hogy micsoda súlyos lelki teher nehezedik egy életre szólóan valakire, akit nem vártak. S lám, az emberi kapcsolatai sem tudtak működni, és a házassága is széthult. A lélekbúvárok, a pszichológusok tudnák ezt igazán szakszerűen megfogalmazni, hogy micsoda súlyos lelki terheket cipel az, talán egy életen át, akit soha nem várt senki. Testvérek, amikor most közeledik a karácsony, és nagyon sok család hazavárja az idegenben dolgozó, vagy végleg letelepedett szeretteit. Nagy örömmel megyünk ki sokszor eléjük a vonathoz, a repülőhöz várni. Nem várjuk meg, amíg ők hazacaplatnak valahogy kisebb-nagyobb csomagjaikkal, hanem elébük megyünk, hogy legyen ki várja őket. Valahányszor kimegyek a reptérre várni egyik-másik gyermekünket, nem egyedül várok, mindig sokan várnak az érkező utasokra. Mert sokan szeretnék megajándékozni az érkezőt, a hazajövőt, az idegenből jövőt. Már ott a reptéren akár, vagy a vonatállomáson. A mielőbbi találkozás örömére. Testvérek, így vár ránk Isten. Tudd meg, hogy Isten betervezett téged. Isten azokat is várta az életre, akiket talán a szülők nem vártak erre a világra. Isten tervében azok is benne vannak, akik az ember tervében nincsenek benne. És ez ad nagy reménységet advent idején, talán a csüggedt, kétségbe esett vagy magányos embernek, akire talán senki nem vár. Vagy aki úgy éli meg az ünnepet, hogy nincs kire várnia, nincs ki rányissa az ajtót. Talán már rég elhaltak szerettei, kedvesei, barátai. De Isten nem írt le senkit. Istennél mindig nyitva az ajtó. Isten mindig vár. Rejád is vár. Lehet, hogy évek, évtizedek óta vár rejád, hogy végre megjelenj a vele való találka helyszíni. Lehet ez a templom is egy ilyen találkozási hely Istennel. Lehet az otthoni szobád csendje, amikor kinyitod a Szentírást, és elkezded keresni Isten jelenlétét. Lehet, hogy egy kórházi betegágy az a hely, ahol éppen találkát ad valakinek Isten. Lehet egy koporsó mellett éri utol a kereső isteni szeretet, az összetört szívű gyászoló embert, Jaj, hányszor megtörtént ez már gyülekezetünkben is. Addig is várt az illetőre Isten, csak hogy nem mozdult. Sok egyéb lekötötte, úgy, ahogy olvasuk a Lukács evangéliuma példázatában, amit Jézus mond el a nagy vacsoráról. Hogy egy gazdag ember készítette egy nagy vacsorát, és meghívta a vendégeket. És várt. Várta a megterített asztalnál a meghívottjait, és azok nem jöttek. És elküldi a szolgákat, érdeklődni, mi van, miért nem jönnek a meghívottak. Miért késlekednek? Miért várakoztatnak meg engem? És jönnek vissza a szolgák a hírrel. Egyik kimentését kéri azért, mert szántóföldet vett. A másik kimentését kéri, mert ökröt vett. A harmadik kimentését kéri, mert feleséget vett. Ó, mi mindenre tudjuk mi ráfogni azt, hogy fontosabb nekünk, mint az Istennel való találka. De hadd kérdezzem azokat, akik voltak már szerelmesek, vagy akik most tombolnak fiatalként a szerelemben. Amikor fölhív a kedvesed, és találkát beszél meg veled, akkor mondod azt, hogy jaj, hát most nem mehetek, mert mosogatnom kell. Banális válasz lenne, igaz? Jaj, most nem mehetek, mondhatsz egy komolyabb okot. Holnap vizsgámon tanulnom kell. Nem egyszer mondtam ezt a páromnak, amikor kérdezte, na holnap eljössz-e? Nem, mert holnap után vizsgám van, tudod mennyi tanulni valóm? Ó, csak egy fél órát. Aztán lett belőle másfél óra másnap este. De azért, mert motivált a találkozás öröme már előre. Kevesebbet aludtam éjszaka. Sűrítettem a tanulási programot, hogy estére, mire találkára kell menni, kész legyek. Mert valaki vár rám. Nem akárki, aki szeret engem, akinek fontos vagyok, és akit én is szeretek. Ilyen az Isten elvárás, az Isten várakozása. Ott van a közismert jézusi példázat, az elveszett fiúról, a tékozlóról. Emlékszünk, hogy amikor elhatározza a disznók válójánál az elrontott életű fiatalember, hogy hazamegy, és elindul hazafelé. És akkor közeledik a házhoz, mikor már a legnehezebbek a léptek. Mert vajon ki tudja, hogy fogad az apám? Vajon nem zavar el, nem szide meg? Vajon nem csapja be az ajtót az orrom előtt? Hogy menj a szemed világába, micsoda szégyent hoztál rejám, elprédáltad a vagyonom felét. Akkor, mikor a legnehezebb szívvel caplad hazafelé. Rongyosan, kócosan, mocskosan, szennyesen, akkor eléje fut az atya, mint aki rég várt rejá, mint aki rég kémlelte az eget, a látóhatár, hogy mikor jön. Kit rajzol meg Jézus ebben a gyönyörű példázatban? A bűnös emberre váró Istent. Hogy mondja itt Ézsaiás az alapigényben? Azért vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Azért vár az Úr, hogy megajándékozzon téged az ő irgalmával, hogy könyörülhessen rajtad. Ezért vár az Úr. Nem azért, hogy arcul csapjon, nem azért, hogy megszígyjon, nem azért, hogy leteremtsen, pedig mind megérdemelnénk ezt. Mert hányszor várt reánk hiába, és hányszor hagytuk, hogy várjon feleslegesen. Hányszor várakoztattuk meg őt, és nem mentünk el a találka helyére. És amikor hívott, nem jelentkeztünk, pedig azok a boldogok, mondja alapigénk, akik őt szolgálják, akik jelentkeznek az Isten híváskor. Úgy, ahogyan a kicsi fiatal Sámuel Éli papnak a sátorában. Sámuel, Sámuel! És azt válaszolja végül, ím hol vagyok, Uram? Itt vagyok, jelen vagyok. Rendelkezésedre állok. Így hívta el Isten a prófétákat is. Ézsaiás, Jeremiást. Így hívta el egykor Mózest. Rejád vár az Isten. Mózes is ott várt az égő csipkebokor lángjában. Mert hogy Isten különös formában jelenik meg. Minden emberhez hozzáigazítja az ő megjelenési formáját. Ezért nem sablonos senkinek a hitre jutása, senkinek a megtérése. Ahány ember annyiféleképpen jut el Istenhez, annyiféleképpen keresi meg az Isten szeretetet. A lényeg az, hogy a rejád váró Isten ne maradjon egyedül. Mert ha egyedül hagyod, akkor te is végleg egyedül maradsz, és akkor ez neked lesz a legrosszabb. Emlékszem, évek ezelőtt, amikor még iskolás, majd egyetemista volt a nagyobbik fiunk, megfogalmazta, milyen jó érzés úgy hazajönni az iskolából, az egyetemről estére éhesen, hogy látom, hogy ég a villany a konyhában. És vár reján valaki, ráadásul megterített asztalra. Vár reján valaki. Isten is asztalt terít az ő népének. Vár reján valaki. Testvérek, mit válaszolunk mi Isten várakozására? Hagyjuk a mi mennyei atyánkat egyedül? Vagy amikor várja az ő gyermekeit, hisz mindnyájan az ő teremtményei, Krisztus által megváltott gyermekei vagyunk. Oda sereglünk, oda gyűlünk, letelepszünk az ő asztalához. Az úrvacsora asztala is egy ilyen lehetőség. De minden vasárnapi Isten tisztelet egy ilyen lehetőség, amikor a lelki asztalt megteríti, hogy szétoszta nekünk az ő könyörületét, az ő kegyelmét, ahogy olvassuk alapigényben. Vár, atyád szerelme, énekeljük egyik gyönyörű énekünkben. Vár a te atyád szerelme. Vajon eleget teszünk-e Isten elvárásának, ami irányunkban. Kozma Imre atya, a magyar máltai szeretett szolgálat egykori vezető papja, mondja el sok-sok utazási élménye között az egyiket, amikor Kenyában, Nairobiban járt, ahol egy nagy víztisztító berendezést adtak át, egy olyan nyomor telepen, ahol 1 millió ember tengődött a nyomorban. Azt írja, hogy vasárnap érkeztek oda, és a nyomortelep egyik szélén egy hatalmas templom volt. Egyszerű építmény volt, ez az Isten háza, de legalább 2000 ember fért el benne. És a templom tömve volt, gyönyörű ruhába öltözött emberekkel. Viszont azt is látta, hogy ezek az emberek honnan jöttek elő. Sövényfalú sárral tapasztott kunyhókból. És ezek vallomás szerűen elmondták a látogatóknak azt, hogy mi nem azért jövünk ide, mert vasárnap van, mi ünnepelni jövünk. Az egész hetet azért bírjuk ki ezen a nyomortelepen, mert a vasárnappal kezdjük. Ezeknek az embereknek, ahogy megfogalmazza ez a látogató lelkész, 2 törekvésük van a mindennapjaiban. Az egyik az, hogy naponta legalább egyszer ehessenek. És akkor úgy érzik, hogy megkapták azt, amit a Föld adhat. És ezért tudják hálás szívvel mondani a mi atyánknak azt a sorát, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ha naponta egyszer ehetnek. És a másik elvárásuk az, hogy ölelhessenek valakit. Hogy legyen valakiük. Hogy tartozzanak valakihez. Hogy érezzék valakinek a szeretetét és törődését. Az egész nyomortelepi életüket ez a két vágy határozza meg. Evés és ölelés. És leérez a lelkész, hogy ezek a Nairobiban, a nyomortelepen tengődő emberek többségében AIDS fertőzöttek. Egy négyzetméteren él 4 ember. És mégis úgy ünnepelnek, hogy boldogok. Ott vannak a vasárnapi istentiszteleten 2,5 órát, és nem unalmas az együttlét. Meg tudják élni az Istennel való találkának azt a nagy örömét, amit az európai hűvös rációi ember már rég nem tud úgy megélni. Ahogyan ők megélik az Isten jelenlétét, sokszor tapssal, énekkel, akár táncmozdulatokkal kísérten, ami ugye furcsa és idegen a hűvös lelkületű európai ember számára. Igen, ők fontosnak tartják azt, hogy amikor találkára hívja őket Isten, akkor felöltsék a legszebb ruhájukat, és jelent mondjanak Istennek a találka helyszínén. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert noha az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Noha az ítélet Istene is, mert ugye az első igében jelezte, hogy a jó szőlőt nem termő szőlőskert milyen ítéletre jut? Mégis azt mondja, aki felismeri az ítélet mögött a kegyelmet, mert Jézusban felismerhető, hogy a kegyelmes Isten jött el hozzánk, az oda siet hozzá, és nem várakoztatja többé az ő mennyei atyát. Nagyon kedves történet illusztrálja még kifejezőben azt, hogy mit jelent, amikor az idős apa várja a rég nem látott gyermekét. A történet főszereplője egy Peppi nevű kedves öregember, akire nagyon jó volt ránézni. Mindig gondosan megfésült haja, nem is lehetett volna fehérebb. Szépen tudott fütyülni. És minden nap boldogan fütyörészve tisztogatta, törölgette a zálogboltja darabjait. Az ügyfelei többnyire visszajöttek zálogba adott holmiukért, és az öreg alig keresett az üzleten. De nem is bánta, számára a bolt inkább kellemes időtöltés volt, mint megélhetési forrás. Egyik nap, miközben újonnan összerakott lámpását fényesítgette, megszólalt a bejárat fölötti csengettyű. Ez a különösen szép hangú csengő évszázadok óta a családjáé volt. Nagyon a szívéhez nőtt, és szívesen osztotta meg különösen szép hangú csengőjének a csilingelését bárkivel, aki belépett a boltjába. Először észesen vette a vendéget. A kislány sejmes fényű hajjal borított feje búbja alig érte el a pult szélét. Miben segíthetek, kis hölgyem? Szólalt meg Peppi kedvesen. Jó napot, uram! A kislány szinte suttogva beszélt. Szeretnék venni egy ajándékot, mondta félénke. Lássuk csak, szólt Peppi, Kinek lesz az ajándék? Nagyapámnak. De nem tudom, mit vehetnék. Pepi megpróbált ötleteket adni. Például ezt a zsebórát. Jó állapotban van, én magam állítottam be, büszkélkedett az öreg. A kislány nem felelt. Oda ment az ajtóhoz, és megfogta. Óvatosan mozdított rajta, hogy megszólaljon a csengettyű. Pepi arcán szomorúság suhant át, ahogy meglátta a kislány felragyogó mosolyát. Ez éppen jó lesz, repesett a gyermek. Anya mondta, hogy nagyapa szereti a zenét. Pepi elkomorodott. Nem akarta megbántani a kislányt, igyekezett a legkedvesebb hangján mondani. Sajnálom, kisasszonykám, a csengettyű nem eladó. Igyekezetében, hogy megértesse magát, Pepi elmesélte a kislánynak a csengettyű történetét. Azt, hogy milyen régóta van már a család birtokában, s hogy ezért nem válhat meg tőle. A kislány felnézett rá, és egy nagy könnycseppel a szemében ennyit mondott. Azt hiszem, értem. Minden esetre köszönöm. Hirtelen Pepinek az a gondolata támadt, hogy a család többi tagja már mind itt hagyta ezt a földi világot. Egy tőle eltávolult lánya él még messze valahol, akit már több mint 10 éve nem látott. Miért is ne? Miért ne adja oda a csengettyűt valakinek, aki örömöt akar szerezni vele? Várjon csak is, hölgyem, szólalt meg épp, mikor a kislány ki akart lépni az ajtón szomorúan, és megszólalt a csengettyű. Mégiscsak eladom a csengőt. A kicsi lány tapsolni kezdett. Ó, nagyon köszönöm, uram, nagypapa olyan boldog lesz. Este, mielőtt készült bezárni a boltot, Pepi a csengettyűre gondolt. Azt már eldöntötte, hogy nem tesz fel újat az ajtóra. Pepinek úgy rém lett, mégis, hogy mintha hallaná újra a csengettyűt. Odafordult az ajtóhoz, és lám, ott állt a kislány. Boldogan rázta a csengőt, és kedves mosoly ült az arcán. Pepi nem értette a dolgot, odalépett hozzá. Mi történt, kis hölgyem? Meggondolta magát? Nem, mosolygott a kislány. Anya azt mondta, hogy öné az ajándék. Mielőtt Pepi megszólalhatott volna, a kislány félreállt az útból, és belépett a boltba az édesanyja. Könnyes szemmel mondta. Szia, apa! Testvére, gondoljuk át advent második vasárnapján. Ki vár reánk ezekben a hetekben? Kinek vagy adósa egy látogatással? Kinek vagy adósa egy levéllel? Kinek vagy adósa egy telefonhívással? Ne hagyd csalódnia az ő várakozásával. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, és énekeljünk Isten dicsőségére a 473-as ének első versét énekeljük. 473-as ének első versét énekeljük, mely így kezdődik, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Teremtő Istenünk, szerető édes atyánk, köszönjük, hogy még mindig vársz rejánk. Köszönjük, hogy ma jöhettünk, mert nagyobb volt a te szereteted vonzása, mint minden földi dolog, ami eddig távol tartott tőled. Köszönjük, hogy jöhetünk még, mert még mozoghatunk, mert még épek vagyunk. Köszönjük, hogy még figyelhetünk a te üzenetedre, mert még épp az elménk. És köszönjük, hogy még válaszolhatunk is a te szavadra, a te hívásodra, a te ajánlatodra, mert te munkálod ki szívünkben az engedelmességet. Bocsásd meg, hogy sokszor nem jöttünk, amikor vártál. És bocsásd meg, hogy sokszor nem mozdultunk azok felé, akik földi sikon vártak minket, és megvárakoztattuk őket. Ahogy az ének fogalmaz, szégyen, hogy te légy az Istenünk, akinek várni kell. És az is szégyen, hogy megvárakoztatjuk egymást, és csalódást okozunk néha egymásnak. Nem illik ez a te teremtményeidhez. Nem illik ez Krisztus megváltó gyermekeihez. Könyörű rajtunk, Istenünk, hogy ebben az adventi időben, a várakozás heteiben felismerjük, kinek vagyunk adósok egy látogatással, egy telefonhívással, néhány sornyi üzenettel. Kinek vagyunk adósok, talán anyagiakkal, talán egy segítségnyújtással. Könyörű, hogy ne spóroljunk mások kárára, egy-egy lépés megtételével. Köszönjük háladással, hogy te nem spóroltad el tőlünk a te szeretetedet, és Jézus Krisztusban testé lett, hogy eljöjjön hozzánk, bekopogtasson otthonainkba, szívünkbe, leüljön asztalainkhoz, és meggyógyíts összetöredezett kapcsolatainkat, megvigasztalja a gyászolókat, és bekötözze a bűn által okozott sebeket. Köszönjük Istenünk, hogy így jössz, és hívsz újra és újra magad elé. Vársz a veled való találkozás helyszínén, akár itt a templomban, akár otthon a Biblia mellett, az imádság csendjében, akár egy kórházi betegágynál, akár másutt. Köszönjük, hogy van sok-sok eszközöd arra, hogy elénk siess, ahogy a példázatbeli tékozló fiú atya tette, aki rég várt a hazatérő fiára, és kémlelte a horizontot, hogy mikor bukkan föl, hogy eléje fusson, és ölelő szeretetével teljes bocsánatáról biztosíthassa. Köszönjük, hogy így vártál ma is minket, hogy kegyelmezhess, hogy könyörülhess rajtunk. Azért, hogy boldogokká tégy minket, mert veled való találkozásban volt újból részünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak.